Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük vigasztaló Isten tiszteletünkön gyászoló testvéreinket és minden ideérkező testvérünket. Szólítsuk meg Urunkat, kérjük imádságban, ének szóval mondott fohászunkban az ő áldását együttlétünkre, életünkre. Énekeljük a 23. Zsoltárt, helyünket elfoglalva, a 23. Zsoltárt, annak mind a három versét. Zsoltárunk így kezdődik, az Úr én nékem őriző pásztorom. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Urunkat ismét, hajtsuk meg fejünket, könyörögjünk hozzá, fohászkodjunk. Teremtő, megtartó, irgalmas Istenünk, köszönjük neked az élet ajándékát, köszönjük neked a csend ajándékát, a találkozás lehetőségét. Olyan jó itt, a templom csendjében, a gyülekezet közösségében megvallani, hogy rád szorulunk, hogy téged, a te bölcsességed, megtartó kegyelmed, szereteted sóvárogja a mi szívünk. Olyan jó megvallani, hogy a te közeledben meg kell találnunk ismét igazságot, hűséget, vezetést, válaszokat a kérdésekre. Eljöttünk, hogy taníts minket a te útaidra, mert az igazság és hűség. Eljöttünk, hogy vigasztald a mi szívünket, mert emberi szó fájdalomra, gyászra, félelemre kevés. Tőled várjuk az eligazítást és a tanácsot is. És köszönjük, hogy tudjuk, imádságon kérésünk meghallgatod, hiszen te mondod, forduljon hozzád mindenki, akinek szüksége van, aki felismeri és beismeri, hogy te vagy az egyetlen, igaz, élő Isten. Így vagyunk együtt, és így kérjük, áld és szenteld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, vigasztaló Isten tiszteletünkön Ézsaiás prófétának a 42. fejezetét, a próféta könyvének 42. részéből az első 4 verset olvasom föl. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek, nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Isten tegye áldotta az ő igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a felolvasott ige szakaszunkból, Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből, a már hallott versek közül hadd emeljek ki egyet, a 3. verset. A megrepett nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Vigasztaló Isten tiszteletünkön ezzel a szép, bátorító üzenettel szólít meg minket, Urunk, ebből meríthetünk erőt. Arról hallunk ebben az ígében, és ma este ebben erősödhetünk meg, hogy lehet, hogy nagyon gyengék vagyunk néha. Érezzük és tapasztaljuk erőtlenségünket, emberi gyengeségünket, lélekben vagy testben. Mégis Isten valami olyat mond el nekünk és rólunk, amely megerősíthet minket, amely eltölt és feltölt reménnyel. Ha olyan élethelyzetben vagyunk, amikor éppen azt érezzük, úgy gondoljuk, hogy innen már nem tudunk mozdulni, hogy zsákutcába jutottunk, olyan válsághelyzetbe, amiből nincs kiút, amiből azt érezzük, hogy lehetetlen tovább menni, nincs jövő, nincs megoldás, akkor nem csalódunk Istenben, ha kitárjuk előtte szívünket, hozzáfordulunk, mert tud olyat mondani, tud olyat mutatni, ami ezt a reménytelennek tűnő helyzetet egészen más szemszögből láttatja. Érezhetjük magunkat úgy, ahogy most a Bibliában felolvasott ige szakaszban mondja a példa, hasonlat, hogy olyanok vagyunk, mint egy nádszál, amely már meg is repett, mint egy füstölgő, pislákoló gyertya, romlelkű, megfáradt, csügget, beteg ember. De ha ezernyi okunk van is a kétségbe esésre, Isten azt mondja most is, ma is megerősíti, hogy ő szeret minket, gondol ránk, nem mond le rólunk, nem értékel le minket. Az ő kezében helyünkre kerülünk, és ismét teljes értékű, hasznos embernek láthatjuk magunkat, ahogy ő akarja ezt láttatni velünk. Olvastam valahol a híres hegedű virtuózról, Paganiniről, hogy egyszer részt vett egy londoni árverésen, ahol többek között egy nagyon régi hegedűt is árverésre bocsátottak, lehetett rá licitálni, de valahogy senki nem akart érte nyúlni, senki nem akart semmit ígérni érte. Paganini, mint szakavatott mester, kezébe vette ezt a hegedűt, megnézte közelebbről, látta rajta a mester jegyét, kézjegyét, és meglátott benne valamit, ami mégiscsak fölkeltette az ő érdeklődését, felhangolta és elkezdett rajta játszani. És az emberek megbabonázva hallgatták a látszólag ütött, kopott, régi, vacak hangszer hangjait, a gyönyörű hangokat, amiket ez a nagy virtuóz kicsikart a hegedűből. Olyan szépen játszott, hogy egy időre az árverés is megállt, aztán amikor abba hagyta a játékot, már sorra jöttek a licitek a hegedűre is. Minden oldalról megindultak az ajánlatok, pedig valójában nem történt más, mint a mester kezében megszólalt a hegedű. Nem az értéke nőtt meg, csak meglátták benne azt, amit tud. Meghallották, hogy mivé lehet akár egy poros, semmire kellőnek tűnő szerszám is, ha a mester kezébe kerül. Isten valami ilyesmit mond, üzen a mai igén keresztül is, hogy az ember az ő kezében a helyére kerül, és megmutatja Isten, hogy mi a célja, szándéka és terve azzal az emberrel, akit ő megteremtett, megalkotott, néven nevez, személy szerint is ismer. És ebben a helyes értékrendben akar rámutatni életünk talán éppen most fájdalmas dolgaira, ebben a helyes értékrendben akar minket megerősíteni, le akarja tisztázni, körül akarja írni és pontosítani a vele kapcsolatos dolgainkat, bővíteni és gyarapítani akarja ismereteinket, erősíteni hitünket. Helyes értékrendbe akar helyezni akkor, amikor talán éppen kibillenünk, amikor valaki vagy éppen mi a helyünket nem látjuk, az életünket nem jól értékeljük. Valamikor az ember hajlamos arra, hogy leértékelje önmagát vagy embertársait, és ugyanolyan gyakori, amikor az ember túlértékeli, túlbecsüli önmagát vagy éppen környezetében élő embertársait. Akkor értékeljük le magunkat, ha támadások érnek minket. Ha szűkebb környezetünkben sorra kapjuk a negatív visszajelzéseket, üzeneteket, megszólásokat és beszólásokat, ha valaki vagy valakik azt éreztetik velünk, hogy nem vagyunk fontosak a számukra, ha lemondanak rólunk. Ha erősebb befolyás van a mi életünkben, ami miatt legyengül lelki immunrendszerünk, de ugyanúgy leértékelhetjük magunkat, lebecsülhetjük magunkat, ha a betegség, lelki terhek jönnek, akár gyász miatt, és kibillent minket a megszokott, a helyes, a rendes életvitelben. És túlbecsüli magát az az ember, aki az előbbiekhez hasonló módon talán folyton azt hallja, hogy ő mennyire túl értékes, ha a saját egója, saját ismerete, valami torz látás miatt túl hangsúlyozza értékeit és erényeit. És Isten ilyenkor is szól, próbál helyreigazítani, próbál rámutatni arra, hogy mi a valóság. Azok a hasonlatok, amiket most hallottunk a Szentírásban, a nádszál, vagy a pislogó, pislákoló, ellobbanni készülő mécses lámpa, abban az időben is nagyon beszédes, sokat mondó képek voltak. A megrepett nád, a füstölgő mécses, mindkét kép a mulandóság és az értéktelenség kifejezője. Találóban nehéz elmondani, hogy mennyire gyenge, erőtlen vagy törékeny az ember. Amikor a nátszára tekintünk, ha valakinek esetleg otthon van ilyen régen levágott, kivágott nátszál a birtokában, akkor látjuk egyrészt azt, hogy szép és dekoratív dolog lehet. Tudjuk róla, hogy ha frissen törjük, kivágjuk le akár, lehet még ereje is, de ha megtörik valahol, használhatatlanná válik. Ha akár a szél, akár az emberi erő, vagy bármilyen fizikai behatás miatt eltörik, megtörik a nátszál, akkor sem dekorációra, sem egyéb eszközként már nem lehet hasznosítani. És ugyanúgy a kanóc, az elégő, ellobbanó kanóc hasonlata is nagyon gyakorlatias és érthető, hiszen amikor világítottak vele, talán még az idősebb testvérek is használhattak hasonló eszközöket, akkor a kanóc szerepe volt az, hogy az olajat, vagy petróleumot, vagy a gyúlékony anyagot fölvezesse, és ha azt meggyújtották, akkor a lángot valójában vigye. Ha ez a kanóc erőtlen volt, elégett, már elhasználódott, akkor a mai időkben, ugye, mivel hosszabb a kanóc, egy kicsit levágtak belőle, és húztak belőle kicsit följebb, ha lehetett, de régen a rövidebb kanócokat egyszerűen kivették és kidobták, a lámpa, a mécses úgy világított, a friss, erős szál volt benne. Inkább eloltották a gyenge kanócú mécsest, hogy ne kormozzon, nehogy véletlenül a szél vagy szellő a fontos pillanatban kioltsa a fényét. Ne legyen veszélyben akkor az ember, amikor szüksége van rá. Jó hasonlatok, érthető példák. 2500 éve, amikor megfogalmazta Isten az ő üzenetét egy proféta szavain keresztül, akkor egy egész nép hallotta. És Ézsaiás szavai, Isten üzenete Ézsaiáson keresztül erőt öntöttek a népbe. Mert éppen ott és akkor, amikor először fölhangzott ez a biztató ígéret, úgy érezte magát Isten választott népe, mint egy félredobott, megtört nátszál, mint egy elhasználódott égő kanóc. Mert ők maguk fordultak el Istentől, és miután elfordultak Istentől, megtapasztalták, hogy egyedül erőtlenné válnak. Fogságba esett Izrael, elhurcolták ifjait, fiataljait, erős embereit, elvitték kincseit, értékeit, és kihasználtan, kisemmizve, kifosztottan élték a mindennapjaikat. De Isten nem mondott le róluk, és a nép után küldte a biztató, bátorító, szeretetteljes üzenetet, amit most is hallunk itt. Benne van az üzenetben az, hogy bár Isten elítélhetné a népet, amely először elfordult tőle, mégsem hozott halálos ítéletet fölötte. Hiszen amit a bíró is használt a korabeli döntésekkor, ítélet kihirdetésekor, hogy a halálos ítélet kimondása után, vagy a negatív ítélet kimondása után megtört egy nádat, mondván, hogy elvégeztetett, ezt Isten nem teszi meg. Ő azt mondja, ítélet alatt vagyunk, de mégsem ítél halálra minket. Mégsem engedi, hogy beteljesedjen az a sorsunk, amit talán magunknak választottunk rossz döntéseinkkel. Mégsem mond le rólunk. Van egy másik érdekes összefüggése is ennek a képnek, amikor a választott népet, Isten népét elvitték, voltak asszíriai fogságban is, voltak babiloni fogságban. Babilonban a sok-sok pogány isten, főisten között volt egy Nadu nevű isten, ő volt az istenek írnoka. Úgy ábrázolták Nadut, Marduk főisten fiát, hogy kezében volt egy nád, író nád, és erről lehetett fölismerni, hogy róla van szó. A fogságba vitt emberek, Isten népe gyakran találkozhatott ezzel az ábrázolással szobrokon vagy festményeken. Ott állt felettük Nadu, kezében az írónád, és talán sokszor néztek föl rá és gondolkodtak el azon, hogy milyen jó ennek a népnek erős Istene van, a miénk magunkra hagyott minket. Nem áll már velünk szóba, mert mi elhagytuk őt. És talán rabszolgaként az ő kezükben sokszor megrepett az írónád, vagy füstölögni kezdett egy-egy mécses, és arra gondoltak, hogy ők is ilyen elkopott, elfáradt, elhasznált tárgyakká váltak, rabszolgákká, idegen Istenek eszközeként. És a fogság okozta szomorúság hatására, talán sokszor csüggettek el, gondoltak arra, hogy megérdemlik sorsukat, hogy lemondott róluk az Istenük. És jön a profécia, jön a biztatás, jön a szeretetteljes vigasztalás, nem hagyott el Isten, fontosak vagytok neki. Rabszolgák és győztesek világában szegények és gazdagok, fáradtak és erősek, megtörtek és éppen erős lelkűek között egyformán jó, ha föltekintünk Istenre és meglátjuk magunkat olyannak, amilyennek ő akar láttatni. Elmondja rólunk, hogy segítségre, támaszra szoruló emberek vagyunk. Olyanok, akiknek szükségük van Isten vezetésére és bölcsességére, tanácsára, útmutatására, akik megváltásra szorulunk. Van egy világ, ahol megszólal ez az ige, a legyőzött, számkivetett nép körében, ahol azt mondták, hogy jaj a legyőzöttnek, ahol az elesetteket és gyengéket kihasználták, félreállították. És azt mondhatjuk nyugodtan, hogy nem csak 2500 éve, hanem azóta sokszor éli át az ember ezt az érzést, hogy akár Spárta, akár Taigetosz törvénye úr felette leírják, félresöprik, megvetik, szükségtelennek nyilvánítják. A 21. században ugyanúgy igaz lehet, hogy a gyengéket nem mindenki karolja föl, kevesen segítenek neki. És ebben a csendben, amit az ember az Isten előtt él meg, meghallhatja, hogy mit mond neki az Úr. Azt mondja elsősorban, hogy küld valakit segítségül, aki nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, nem a hangosabb, az erősebb tömegben közeledik, hanem ott van a számkivetettekkel, ott van a megvetettekkel, ott van a gyengékkel. Együtt érez velük, empatikus, sőt, köztük van. Ezért igaz, ha jól értjük, hogy helyes és mondjuk úgy, hogy áldott dolog megélni és átélni a fáradt, kiszolgáltatott állapotot, amikor úgy vagyunk, mint a megrepett nád, mint a füstölgő gyertyabél. Mert bármilyen keserves is ez az állapot, mégis arra jó, hogy az ember átérzi és átéli, szükségünk van Isten segítségére. Nem elég a saját erőnk, Isten jöhet és kell, hogy segítségül jöjjön. Egyedül elvesznénk, megtörnénk, kialudna a fényünk. Ezzel formálhatja át Isten a mi gondolkodásunkat és látásunkat, önmagával kapcsolatosan is, hogy ő úgy jön el hozzánk egészen közel, hogy fölismerjük, hogy ő az erős, és segíteni akar rajtunk és nekünk. Ez jelenik meg az Ószövetségi proféciában is, amikor vigaszként meghallotta a nép Ézsaiás prófétát, az Úr üzenetét rajta keresztül, és eltöltötte őket bizakodással és reménységgel a hír, a profécia. Nem töri meg a már fáradt és gyenge nátszálat, nem oltja ki a már elhasznált pislákoló lámpa bélését. Mégis fontosnak és jónak, hasznosnak akarja látni azt, aki már önmagát sem látja jónak és hasznosnak. De azon túl, hogy biztatásként hangzott és hangzik, Jézusra is mutat ez a profécia. Jézusra, aki úgy jött el ebbe a világba, hogy nem vette föl a harcot az erősebbekkel, hanem megmutatta, hogy ő hogyan tud szeretetével, hogyan tud az ő felvállalt, értünk vállalt szenvedésével legyőzni mindent. Jézus, amikor itt járt a világban, megmutatta, hogy ő a gyengék mellé szegődött. Felkarolta az elesetteket, szóba állt a betegekkel, számkivetett emberekkel, akikre talán a vallásos ember, a törvénytudó ember azt mondta, fölösleges velük beszélni. Nem lényeges őket nyilván tartani és számon tartani. Megmutatta Isten Jézus Krisztusban az ő nagy szeretetét, empátiáját, megváltó kegyelmét, és bizonyította, hogy értünk, ő kész összetörni a Golgotán. Erőtlenségét erővé formálta át a feltámadás által. A Golgotán a kereszten nem könyörült meg rajta senki sem, de ő így akarta megmutatni, hogy kész értünk és helyettünk szenvedni. És aki meghalt értünk a kereszten, utána feltámadásában is részesíteni kíván minket. Íme itt van a biztatás és a bátorítás, itt van a gyászban, a magányban, a reménytelenségben megszólaló öröm üzenet, amiben meg lehet kapaszkodni, ami erővel töltheti el szívünket. Isten azért jött, hogy megmentse, aki elveszett, hogy legyőzze az erőtlen ember legnagyobb ellenségét, a halált is. És így átformálhatja Isten a mi gondolkodásunkat a jövőt illetően is, saját magunkkal kapcsolatosan, mert mi is olyanok vagyunk, akiknek szükségünk van arra, hogy ha Isten nagynak látjuk az életünkben, akkor lássuk önmagunkat helyes és valós formában. Lássuk úgy, mint akik mindig is Isten megváltására szoruló emberek vagyunk. Bármit tegyünk, bármilyen lehetőségünk legyen, tudomásul kell vennünk, ha jól megy sorunk, az Isten áldása. Ha gyengék vagyunk, abban Isten segíthet nekünk. Az ő erejével, az ő szent lelkének vezetésével lehet átvészelni a nehéz napokat. Jézus körül ma is megvigasztalt emberek vannak, akik új erőre kaptak, akik vele újra erősek lehetnek. Akikért Jézus lehajolt és lehajol, azok lehet, hogy úgy látják néha magukat, mint eltaposott és megrepett nátszálak, de ha ő a kezébe veszi az ember életét, ismét célja, oka, rendeltetése van az embernek. Tartó oszloppá teszi önmaga és a környezete számára, ismét megmutatja, hogy fontos, hogy célja van Istennek vele. Így vagyunk most is jelen, kedves testvérek, talán sokan, azzal az érzéssel, hogy van egyfajta kilátástalanság, reménytelenség az életünkben. Itt vannak gyászoló testvéreink, akiket mélyebben vagy kevésbé mélyen, de megrázott a veszteség, a fájdalom. Meg kell küzdeni emlékekkel, néha önváddal, talán az önsajnálattal. A tehetetlenség keserűségével, amikor azt mondjuk ki, hogy nem tudtunk segíteni. De talán itt van a megkönnyebbült békesség is, hogy elköltözött szeretteink nem szenvednek tovább. Talán sokan úgy vannak, hogy a dacot látják magukban, vagy éppen a szeretetet, riadságot életük és énjük egészével kapcsolatosan. A temetőkertben is ott vannak a sírok, amikor kimegyünk, hogy látogassuk szeretteink sírját, meg kell állnunk és szembe kell néznünk azzal, hogy az ember milyen törékeny, milyen gyenge. Porból lettünk, és porrá leszünk. És mégis, amikor szembenézünk saját gyengeségünkkel, világunk mulandóságával, halljuk meg abban az üzenetet. Istennek terve van életünkkel. Isten szeretné, ha úgy tekintenénk magunkra, hogy ő mondja el velünk kapcsolatos gondolatait. Krisztus azért jött el, hogy megmutassa benne és általa, hogy lehet tanítvánnyá valaki. Elmondja, hogy ő megerősít minket. Bíróként nem ítél el, hanem kegyelmet hirdet. Úrként nem aláz meg, hanem felszabadít. És megváltóként megmutatja a feltámadás és az örökkévalóság reménységét. Azért teszi, hogy a mi megrepett életünk ne repedjen tovább, ami meghasadt lelkünk ne hasadjon meg végleg, hogy a mi pusztulásnak induló életünk Isten nélkül ne pusztuljon el. Halljuk meg Isten hívását, megváltó üzenetét és kegyelmét, felkínált szeretetét a mai igényben is, amikor nekünk és rólunk mondja, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Isten szeretete így gyógyítsa sebeinket, így támogassa és erősítse életünket, így tisztítsa meg látásunkat, hitünket. Amen. Kedves testvérek, most helyünkön maradva egy csendes percben szólítsuk meg a mi Urunkat imádságban. Egy csendes perc erejéig kiki szíve fohászát, könyörgését vigye Isten színe elé. Majd utána közösen fohászkodunk, és elmondjuk az Úrtól tanult imádságot is. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod a szívek mélyén a csendben elmondott imádságokat. Jó tudni, hogy Te mindenható és bölcs, de irántunk irgalmas és könyörülő Úr vagy. Köszönjük neked, hogy elmondhatjuk félelmeinket, megvallhatjuk éppen fáradt élethelyzetünket akár, és kérhetünk tőled segítséget, támogatást, helyes látást, tiszta gondolatokat. Arra is kérünk, Urunk, hogy a Te vigasztaló kegyelmeddel állj a gyászolók mellé. Segítsd azokat, akik szerettüket veszítették el, akik most az üres házban hiányolják hozzátartozójukat, akiknek fáj a magány, az egyedüllét. Segíts, hogy akár önvád vagy bűntudat, akármilyen gyengeség fogjon is el minket, meghalljuk abban a Te felmentő, segítő, szerető üzenetedet. Abban, amit most is mondtál, hogy Te megerősíted a gyengét, hogy Te támogatod az erőtelent. Istenünk, így kérünk Téged, hogy tart és szenteld meg életünket kegyelmedből, akaratod szerint. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések előtt felolvassuk elhunyt szeretteink neveit, akik január hónapban hunytak el, vagy január hónapban temettük el őket. Januárban búcsúztunk Adorján Imréné, Pál Terézia testvérünktől, aki 86 esztendőt élt. Bellovics Vilmosné, Tóth Ilona testvérünktől, aki 84 évet élt. Bíró Istvánné, Kis Mária Anna testvérünktől 81 éves korában hunyt el. Fazekas Pálné, Lakos Ilona testvérünktől, aki 78 esztendőt élt. Horváth Istvánné, Szabó Terézia testvérünktől, aki 94 évet élt. Horváth Lászlótól, aki 74 esztendőt élt. Koncsik István Andrástól, aki 70 esztendőt élt. Koroknai Ivántól, aki 73 évet élt. Mészárosné Héjas Margit testvérünktől, aki 70 esztendőt élt. Miklós Györgyné Varsányi Mária Erzsébettől, aki 68 esztendőt élt. Nagy Andrásné Burda Klárától, aki 63 esztendőt élt. Pap János testvérünktől, aki 46 esztendőt élt. Dr. Szabadi Endréné Páhán Edittől, aki 79 évet élt. Szabó Istvántól, aki 40 esztendőt élt. Szalai József testvérünktől, aki 92 évet élt. Szekeres István Gáborné Gál Rozáliától, aki 92 esztendőt élt. Szőke Józsefné Szigeti Valériától, aki 84 évet élt. Táncos Benedekné Miskolci Lídiától, aki 86 esztendőt élt. Tatár Andrásné Kálmáncei Emma testvérünktől, aki 91 esztendőt élt. Vakos János testvérünktől, aki 68 évet élt. Varga Imrétől, aki 82 évet élt. És Vida Szűcs Lászlótól, aki 83 esztendőt élt. Isten áldja meg a gyászolókat, vigasztalja kegyelmével és szeretetével őket. És emlékezünk még Baski Zsigmondné Nagy Justina testvérünkre, aki egy éve hunyt el. Az ő gyászolóért is könyörögtünk. Záró dicséretünk a 459-es számú énekünk. Énekeljük a 459-es dicséretünket annak minden versével. 459-es dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Good.